Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk Isten igéjét, az első részből, a 6. verstől a 11. versig. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték őt, mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nekik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljöreátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak, Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked a mai vasárnapot is, köszönjük, hogy összegyülekezhettünk, hogy dicséretet mondjunk és magasztaljunk téged. Köszönjük néked, hogy áldhatunk, mint drága mennyei édesatyánkat, akinek gondod van családtagjaidra, akiket fiad által ismét fiaddá fogadtál. Köszönjük néked, hogy megadod nekünk a külső dolgokat is, a földi élethez szükséges dolgokat, és ugyanúgy megadod a belső dolgokat, azokat a lelki kincseket, amikre szükségünk van a teljes élethez. Áldunk az igéért, amiben ezeket a szükségleteinket is kielégíted. Köszönjük néked a te szeretetedet, amivel hozzánk fordulsz. Látod, hogy milyen sok szép napunk van, és milyen derűs időket élünk meg, akár fiatalságunkban, vagy meglettebb korunkban is. Köszönjük néked, hogy a nehéz napokban is ott vagy mellettünk. Köszönjük néked, hogy te vigasztalgatsz, erősítgetsz bennünket, amikor nehézségeinkkel szembesülünk. Kérünk téged, hogy ma is taníts minket és szólj hozzánk, hogy ezt a földi életet a te drága igéddel fölfegyverkezve tudjuk végigjárni. Látod, hogy milyen sok hazugság, milyen sok gazemberség, milyen sok visszásság van ebben a világban, ami terhel bennünket, és ami nagy veszélyt is jelent ránk nézve. Segíts minket, Urunk, hogy a te igéddel fölfegyverkezve, a hittel fölfegyverkezve tudjunk járni ebben az életben. Úgy járni, úgy élni, ahogy neked kedves. Úgy járni, úgy élni, ahogy téged dicsőítünk. Segíts bennünket, Urunk, ebben, és mozdítsd elő szent lelked által ma is, hogy közelebb kerülhessünk te hozzád. Kérünk, hogy emeld föl a szívünket magadhoz, és mi is hadd emeljük most hozzád a szívünket. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztusért megáldasz minket a mai napon is. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 466. énekünket énekeljük, a 466. énekünk első versét, Rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem. Isten tiszteletünk alapigéjét a zsidókhoz írt levél első részéből olvassuk, az első rész első 4 verséből, ahol így szól hozzánk, Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván üle a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyiben különb nevet örökölt azoknál. Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, a múlt vasárnapon az apostoli hitvalláshoz kapcsolódva megállapítottuk, hogy szépen elénk tárja az Úr Jézus Krisztus megaláztatásának és felmagasztaltatásának lépcsőfokait. Mi pedig hittel próbáltuk elkísérni, korábban a mélységbe vezető lépcsőkön, azután hozzáfogtuk, hogy elkísérjük az ellenkező irányba, a felmagasztalásnak a lépcsőin. Múlt vasárnap a felmagasztalásának első lépcsőfokán idéztünk mellette, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Ma tovább lépünk arra, hogy felment a mennyekbe, és ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Mindig emlegetjük a hitvallásunk egyes részeivel kapcsolatban a bibliai alapokat, mert a hitvallás azt fogalmazza meg, amit a Biblia Isten igéje elmond. Itt is, ha a bibliai alapok után kutatunk, tudnélik Jézus mennybe menetelével és az Atya jobbjára való ülésével kapcsolatban, akkor már az Ótestamentumban két előképről olvashatunk. Tudnélik Énókról, aki elragadtatott a földről, és a másik pedig Illés, aki ugyancsak elragadtatott erről a földről. Egyféle mennybe menetelük volt ezeknek a drága testvéreinknek a régi időkben. De az ő mennybe menetelük, vagy mennybe vitettetésük pontosabban, az egy árnyék volt, Jézus mennybe menetelének az árnyéka, előképe. Aztán még az Ószövetségben egy Zsoltárt találunk, a 110. Zsoltárt, amiben Dávid azt mondja, hogy láttam az Urat a felemelt trónon, és mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon. Ezt a 110. Zsoltárt, ezt úgy a zsidókhoz írt levél, mint az apostolok cselekedeteiben Péter apostol egyértelműen az Úr Jézus Krisztusra vonatkoztatja. Aztán olvassuk, hogy az Úr Jézus, amikor már itt járt a földön, akkor az ő saját isteni minden tudásánál fogva előre jelezte, hogy mi fog majd vele történni. A búcsú beszédeiben többször utalt arra, hogy ha meghal, majd feltámad, és végül visszatér oda, ahonnan idejött. Azt mondja János evangélium a 16. részében például, kijöttem az atyától, és jöttem-e világba, ismét elhagyom-e világot, és elmegyek az atyához. Aztán oda is tért vissza. Aki alászállott, mondja az efézusi levél, ugyanaz, aki felment. Feljebb minden egeknél, hogy mindent teljessé tegyen. Ezt a páratlan eseményt leírják nekünk a szemtanúk, különösen Márk evangéliumában olvasunk erről egy részletet, illetve még részletesebben Lukács evangélistánál. Ezek szerint az Úr Jézus ott állt a tanítványai között, az olajfák hegyén, búcsúszavakat mondott nekik, majd egyszer csak elkezdett emelkedni, és aztán egyszer csak egy felhőt takart el a tanítványok szeme elől. Ezzel kapcsolatban olvasunk olyan ígéket az Új Szövetségben, amik azt mondják, hogy Jézus a maga isteni erejénél fogva ment fel a mennybe. Erre mondjuk se Énók, se Illés nem lett volna képes, mert ők nem voltak isteni személyek. Jézus viszont isteni személy volt, aki ezt megtehette. Idéztem az előbb az Efézusi Levél 4. részének a 10. versét, aki alászállott, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél. Ugyanezt olvassuk hát több más helyen is, hadd ne idézzek többet. Van az igéknek egy másik kategóriája, amik viszont arról szólnak, hogy az Atya Isten emelte őt fel magához. Azt mondja például ugyancsak az Efézusi Levél első részének a 20. versében, hogy Isten az ő hatalma erejét megmutatta akkor, amikor Krisztus feltámasztotta a halálból, és ültette a maga jobbjára a mennyekben. Vagy az apostolok cselekedetei 2. részében olvassuk Péter pünkösdi prédikációjában, az Isten jobbja által felmagasztaltatva. Summa summarum, hogy az új szövetségnek drága híradása, hogy Jézus felment a mennybe, és ült az Atya Istennek a jobbjára. És ez az esemény egy különös igazolást is nyer az új szövetségben, tudnilik pünköstkor. Mert hogy az Úr Jézus megígérte előre, hogy el fogja küldeni az Atyától a Szent Lelket, az övéinek, és ezt a cselekedetet nyilván ő csak Istenként tehette meg. Tehát egy ember az nem küldözheti ide-oda az Istennek a Szent Lelkét a maga kénye kedve szerint, csak egyes karizmatikus meg pünkösdista prédikátorok szerint, de a Biblia szerint nem. A Szent Lelket egyedül Jézus küldheti, vagy az Atya küldheti. A Szent Háromság valamely tagja jogosult arra, hogy a Szent Lelket küldje. Pünköstkor pedig meg is érkezett a Szent Lélek Jézus ígérete szerint a tanítványokhoz. És ebből olvasták le a tanítványok azt, hogy Jézus tényleg ott van, ahova mondta, hogy megy, fölment a mennybe, és ül az Atya Istennek a jobbján, és abba a pozícióba került, ahonnan elküldhette ő a Szent Lélek Istent. Pünköst bizonyíték annak, hogy ő ott van a mennyben, illetve ül az Atya Istennek a jobbján. Hát azt hiszem, hogy talán ennyi adat elég ahhoz, hogy világosan álljon előttünk, hogy a Biblia mit mond erről az egész dologról, és hogy miért mondjuk az apostoli hitvallásba, milyen bibliai alapokon mondjuk, hogy hisszük, hogy felment a mennyekbe, és ül az Atya Istennek a jobbján. Persze mindjárt fölmerül egy kérdés, hogy hova is ment Jézus? Hova ment Jézus? Azt mondjuk, és hát olvassuk is a Bibliában, hogy a mennybe ment. A mennybe ment. Persze, hol van ez a menny? Kérdezi az ember. Vagy mi ez a menny egyáltalán? Hát az az igazság, hogy nem tudunk ilyen GPS koordinátákat adni arra nézve, hogy hol van a menny. De azt tudjuk, hogy a menny az a teremtett valóságnak, az Isten által teremtett egész valóságnak az egyik része. És sajátos hely ez, az nyilvánvaló, hogy mi most nem a mennybe vagyunk, hanem a Földön. A teremtett valóságnak egy másik felén. De ennek a teremtett valóságnak van egy menny nevű része is, a Biblia szerint. És ennek sajátos jellemzői például az, hogy számunkra a láthatatlan valósághoz tartoznak. A számunkra mi szemünk vagy érzékszerveink számára, vagy a műszereink számára ez megközelíthetetlen, fölfoghatatlan. Azzal is jellemezhetjük a Biblia alapján, hogy ott léteznek intelligens lények, élő lények, Istennek teremtményei, mint például az angyalok, Istennek az angyalai. Egyértelmű továbbra az is, hogy Jézus Krisztus valamilyen módon jelen van a mennyben, hiszen oda ment föl. Úgyhogy valahogy ott is jelen van, Jézus egyébként itt is jelen van, majd erről beszélünk egy picit később, a maga sajátos módján, de a mennyben is jelen van Jézus. Aztán az is egyértelműnek tűnik a Bibliából, hogy Isten akarata ott teljes mértékben érvényesül. Mondjuk a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod, itt a Földön, úgy, amint a mennyben. Vagyis a menny egy olyan hely, ahol Isten akarata tökéletesen megvalósul. És ezért igazság, szentség, szeretet, tökéletesség jellemzi. Talán ennyit lehet így dióhéjban elmondani erről a szféráról, a teremtett valóságnak erről a zónájáról, amelyről Isten néha jónak látta fellebbenteni egy pillanatra a függönyt, és ilyen formában a mennybe néha beláthattak emberek. Például Mózes, amikor fölment a hegy tetejére, a Sinai hegy tetejére, akkor az Isten mint egy bepillantást engedett neki a mennyei dolgokba, és utána azoknak a másolatát csináltatta meg vele Isten a földi világban. Tehát például a szent sátor, a szentély, azok a tárgyak, amik ott voltak, azok mind Isten által neki mutatott dolgok voltak. Titokzatos dolog ez a számunkra, de így adja elénk a Szentírás. Ezért is nem lehetett egyébként semmit se változtatni azokon a dolgokon, amiket Isten mutatott Mózesnek, mert Isten ezeket így tárta elé, ezt így kellett megvalósítani. Aztán olvasunk arról, hogy például Dániel, vagy Ezékiel proféta is a mennyei látomásokat látott, tehát valamiféle belátásuk volt ebbe a csodálatos szférába, vagy zónába. A pásztorok előtt a betlehemi mezőkön angyal jelent meg, és utána angyal seregek jelentek meg a mennyből, majd oda is távoztak tőlük, hogy Lukács evangélista is ezt leírja nekünk. István vértanú a halála előtt föltekintett, és azt mondja, láttam az eget megnyílni, és Krisztust az Isten jobbján állani. János apostol Patmos szigetén elragadtatik, és látja a mennyei Isten tiszteletet, amiket aztán csak szimbólumokkal tud leírni. Sőt, Pál apostol is ír valakiről, akiről megjegyzi, hogy elragadtatott a harmadik égig, nyilván magáról beszél, de nem akar ezzel büszkélkedni, és hallott kibeszélhetetlen beszédeket, mondja. Amit ők, ezek az emberek egy pillanatra láttak, az a menny. Bepillantást nyertek egy villanásig a mennybe, de aztán Isten a függönyt újra visszahúzta. De ennyi is elég nekünk, hogy tudjunk erről a zónáról, erről a szféráról, a teremtett valóságnak erről a csodálatos részéről. De ismétlem, hogy ezt nem bírjuk egyszerűen a magunk eszközeivel behatárolni, hogy hol van. John Glenn volt az első amerikai űrhajós, aki megkerülte a Földet, és ő egy református ember volt. Egyszer az Egyesült Államokban találkozott az ő szovjet kollégájával, ez 1962-ben történt, amikor születtem, úgyhogy könnyű volt megjegyezni. Ezt úgy hívták ezt a kollégáját, hogy German Titov. És akkor a Titov, aki valamivel Glenn előtt tette meg ezt az utat, azt mondta Glennnek, hogy hát én odafenn se a jó Isten, se az angyalokat nem láttam. Mire a Glenn azt válaszolta neki, hogy az Isten, aki ezért imádkozom, nem olyan kicsi, hogy elvárhattam volna odafent egy vele való találkozást. Hát a menny, ahova Jézus ment, az nem egy ilyen felső emelete a teremtett általunk látható valóságnak. Régebben gondolták úgy, még a régi időkben, hogy valahova fölment így az égbe, aztán még azon túl, meg még azon túl, az valahol a világűrnek valami rejtett zugába meghúzta magát, mert ott van ez az Isten trónja valahol, ottan fönt a csillagok között valahol a nagy, mit tudom én, hány fényév távolságra. De nem erről van szó, testvérek, egyáltalán nem erről van szó. A menny az nem ilyen, ne így képzeljük el egyáltalán. Nem is valami ókori mitosszal állunk szembe. Ugye az ókori mitoszokban, ezekben a különböző pogány mitoszokban az istenek föllaknak a hegyek tetején. Ugye magas hely, Olimposz, és akkor tetején ott laknak az istenek. Az isteneknek a csarnoka, isteneknek a trónja, ott beszélgetnek, ott jönnek össze, ott találkozhatnak, ott lokalizálhatók valahogy, hogy ott vannak ők. A Biblia Istene már az Ószövetségben kijelent, hogy ő nem ilyen, nehogy úgy gondolják, hogy ő a teremtett, ami általunk érzékelhető valóság valamely pontján így megtalálható és lokalizálható. Isten ebben a mi teremtett valóságunkban egyetlen egy valaki benn lokalizálta magát Jézusban, amikor itt járt ezen a földön. De Jézus meg kilépett úgymond ebből a mi teremtett valóságunkból, most már nem tudjuk őt megfogni, megtalálni. Ő most már az Atya jobbján van, nem valami hegy tetején ül. Aztán elfogadhatatlanok azok a racionalista teológiai elképzelések, amiket például még a nagyapámnak tanítottak a 20. század elején a teológián, hogy Jézus mennybe menetel abból állott, hogy ott volt a tanítványokkal a hegyoldalba, aztán egy kicsit följebb ment, azt a másik oldalán a hegynek meg lement, és akkor eltűnt a tanítványok szeme elől, mert hát ugye a másik hegy másik oldalán lement, azt valami felhő jött oda, azt az meg eltakarta ő. Tehát így próbálták így racionalizálni ezt a dolgot, és így megmagyarázni a Jézusnak a mennybe menetelét, meg az Atya jobbjára ülés, de hát a Bibliában nem erről van szó egyáltalán. Jézus tehát felment a mennybe, és hogy a menny az a teremtett valóságnak egy olyan zónája, amit nem tudunk látni, nem tudunk megragadni, de mégis létezik. Mégis létezik, és sajátos jellemzői vannak, mint mondottam, az angyalok élnek ottan, jelen van Jézus a maga csodálatos dicsőségébe valamilyen formában, ott is láthatják őt, hallhatják őt, kommunikálhatnak vele. Csodálatos rend honol ebbe a mennyei világba, mert Isten akarata teljes mértékben érvényesül. Sőt, hát tulajdonképpen azért imádkozunk, hogy miért imádkozunk? Azért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, amiben azt kérjük tulajdonképpen, hogy a mennynek a határai, amik most valahol húzódnak, terjedjenek ki, és a menny, hogy így mondjam, szálljon le a földre. tulajdonképpen ez a csodálatos kép a Bibliában, már az Édenkertben is, az Édenkertnek a leírásában is érezhetők, meg a Biblia legvégén, az utolsó jelenések könyve utolsó részeiben is érzékelhető, hogy a menny valahogyan leereszkedik a földre, így idézőjelbe teszem, valahogy kiterjednek a határai a mennynek, és maga, ami most tőlünk el van választva, az egyszer csak betagolja magába a földi világot is, és az egész teremtett valóság tulajdonképpen Isten valóságává válik. Isten lesz minden mindenekben, ő vele lesz összhangban az egész teremtettség. Ez lesz az örök harmóniának az új világa, az új ég és az új föld, ahogy nevezi a Biblia. Ezt várják a hívők, mert Jézus azt vette meg nekünk a kereszten, hogy majd ebbe a csodálatos országba mi is bekerülhessünk. Na most azonban egy kicsit tovább kell most lépnem. A hitvallásban ugyanis nem csak azt mondjuk, testvéreim, hogy hiszük, hogy Jézus felment a mennybe, hanem azt is mondjuk, hogy ül az Atya Istennek a jobbján. Az, hogy felment a mennybe, az egy múltidős megállapítás, itt volt, s innen átment oda. De most egy jelenidő, egy folyamatos jelenidős megállapítás jön, ül az Atya Istennek a jobbján. A kettő, testvérek, nem ugyanaz. Az, hogy Jézus ül az Atya Istennek a jobbján, az azt jelenti, hogy Jézus a mennybe ment, de a menny fölé is emelkedett, mert az Atya Istennek a trónja, illetve hát a jobbja, az nem a teremtett valóságnak a része. Ezt valahogyan megpróbálom elmagyarázni. Tudnilik, az Isten és az Isten trónja az felette áll az egész teremtett valóságnak, és ne úgy képzeljük, hogy a menny az magába foglalja a végtelen Istent, hanem pont fordítva, a végtelen Isten foglalja magába a mennyet. Isten hatalmasabb, mint a menny. A mennyről azt mondtam, hogy a teremtett valóságnak egy része. A teremtett valóságnak egy része nem tudja magába fogadni a végtelen Isten, de a végtelen Isten magába tudja foglalni a teremtett valóságot. Az, hogy Isten trónján ül, vagy Isten jobbján ül Jézus Krisztus, ez azt jelenti, hogy ő az egész mindenség urává tétetett. És ezt mondja tulajdonképpen nem csak, hogy így mondjam, a mennynek az urává, hanem a földnek, meg sok minden egyébnek is még az urává tétetett. Amit csak az Isten teremtett, az összes dolognak az urává tétetett Jézus. Ezt mondja például az Efézusi levél, így fogalmazza meg: felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn és uraságon, minden néven, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is. Oda helyezte, ebbe a pozícióba helyezte Isten Jézust, vagy Jézus ebbe a pozícióba tért vissza. Ő az egész mindenség ura. A Filippi levélben olvassuk, hogy Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Úr az Atyaisten dicsőségére. Azt mondja a Kolossé levélben a Szentlélek: ő benne vagytok ti beteljesedve, aki a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. És lehetne még sorolnom az igéket, testvérek, mik Jézusnak erről a mindenek fölött valóságáról beszélnek. Ő, mint Isten, nem volt bezárható, hogy így mondjam, vagy nem zárta be magát a mennybe. Jézus, mint Isten, nem a mennynek a fogja, vagy a lakója. Jézus, mint ember lehet, a tökéletes ember lehet a mennynek a lakója, de úgy, hogy egyszer s mint kívül marad azon. Hasonló ez, mint a jeruzsálemi templom, ahol ugye Salamon azt mondja Istennek, hogy téged ezek a falak, amiket építettem, nem tudnak magukba zárni, mert te zársz magadba mindent. Te zársz magadba mindent. És mégis a jeruzsálemi templomban megjelent az Isten dicsőség, és betöltötte azt a helyet. Vagyis Istennek egy csodálatos vonása ez, hogy így mondjam, és Jézusnak is egy csodálatos vonása, hogy a véges dolgok nem tudják őt magába zárni, a mi templomunk se tudja, a földi világ se tudja, a mennyei világ se tudja, mert ő zárja magába ezeket. Ő sokkal hatalmasabb annál, mint hogy a teremtett dolgok körébe tudjuk őt betenni. Ő ezeknél sokkal hatalmasabb. Hogy van ez, hogy a mi szívünkben ott lakik Jézus? Nem úgy lakik ott, mint a mi lakunk ő benne. Ő hitáltal lakik csak a szívünkbe, így mondja ugye Pál apostol, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekbe. Hiszünk benne, és akkor Ő velünk van, így tudjuk kifejezni, de nem zártuk magunkba Jézust a maga teljes egészébe. Ő zár magába minket. Mint aki az Isten jobbján ül és mindenek fölött álló királya és ura ennek a mindenségnek. Olyan dicsőséges állapotba írja le itt Jézust a Biblia testvérek, hogy egyszerűen azt mi nem tudjuk föl se érni ésszel. A hitvallásban pedig pontosan ezt fogalmazzuk meg. Jézus Krisztus nem csak, hogy fölment a mennybe, hanem egyszer s mindazon túl is ment, fölment és ül az Atya Istennek a jobbján most. Az ő isteni dicsőségébe tért vissza. Ezzel záródik le tulajdonképpen az Úr Jézusnak a megdicsőítése. Itt ér el, hogy így mondjam, oda, ahonnan eljött közénk. Mert onnan jött el közénk Szűz Mária által testet véve magára. Most ebbe a testbe, amiben megölték, meghalt, de feltámadott és megdicsőítette ezt a testet, ebbe a testbe visszatér az isteni méltóságába. Ül az Atya Istennek a jobbján. Jelenleg, hogy így mondjuk, jelenleg Jézus, mint a Szent Háromság egyik tagja, mint Fiú Isten, együtt az Atya Istennel és a Szent Lélekkel túl van minden véges dolgon. Túl van a földi világ dolgain, túl van a mennyei világ dolgain. Ezek fölött áll, ezeket magába foglalja, ezeket teljesen átlátja, a hatalmába van, de ő a számunkra egyszerűen ebben a méltóságában hozzá elképzelhetetlen, hozzáférhetetlen. Jézusról, amikor mi beszélünk, akkor mindig valahogy ott a fejünkben ott kell, hogy legyen, hogy az ő méltóságát, az ő isteni dicsőségét lássuk, értsük ezt. Na most, miután ezt nagyjából sikerült talán fölvázolnom, egy következő kérdés is fölvetődik itt előttünk. Mit csinál az Isten jobbjá Jézus? Mit csinál ott? Ugye fölment a mennybe, illetve azon túl is, és ült az Atya Istennek. De mit csinál ott? Ugye a régi teológusok a bibliai tényállást három pontba szokták összefoglalni. Az egyik azt mondják, hogy Jézus főpapként közben jár a népéért. Ez az egyik. Főpapként közben jár a népéért. Ott van, mint a zsidó főpap, az Isten jobbján, és a zsidó főpap az mit csinált? Az mindig ment a szentek szentjébe, és vitte a vért, hogy Isten azért könyörüljön meg a népért. Közben járt a népéért Istennél. Jézusról is ezt mondja a Biblia, hogy az a főpap, ottan a zsidó főpap, az csak egy árnyéka volt Jézusnak, mert Jézus is ezt csinálja, hogy most ott van az Atya jobbján, és a saját áldozatára, vérére hivatkozva kéri Istent, hogy az Atya Istent, hogy az ön Jézusnak a népéért cselekedje, amit jónak lát tulajdonképpen, amit fontosnak lát. Ez azt jelenti, hogy Jézusban van nekünk az Atya Istennél egy képviselőnk, hogy így mondjam, egy képviselőnk. Ott van az Atya jobbján, az Atya közelében, egészen az Atya mellett, vele egy síkon, egy rangban, és mi őhozzá fordulhatunk, mint közben járónkhoz, mert ő képvisel bennünket. Értitek? Ez egy nagyon fontos dolog, mivel Arany János ismerte a Bibliát, ezért a Szondi két apródjába ezt írja a Szondi Györgyről, Jézus a kezében, kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Ugye amikor kéri az Ali pasa, hogy adja meg magát, és visszaüzen neki, hogy nem adja meg magát, mert Jézus a kezében kész a kegyelem, és ő egyenest oda fog folyamodni. Tehát értitek, ez a csodálatos dolog, általában egyébként a végvári vitézek azok általában protestánsok voltak, sőt leginkább reformátusok, és ezek az emberek tudták, hogy nekünk nem Máriához kell folyamodni közvetlenül, meg nem a szentekhez kell folyamodni közvetlenül, hanem Jézushoz kell folyamodni közvetlenül, mert ő a mi főpapunk, ő a mi közben járónk, aki által elérjük az Atyát. Az a Jézus, aki teljes mértékben olyan ember volt, mint mi, kivéve a bűnt, de átélte a földi embereknek minden kínját, baját. Ugye? Ez egy csodálatos dolog, hogy egy olyan isteni személyhez fordulhatunk, aki pontosan tudja, hogy mit jelent embernek lenni. Mit jelent az, hogy fáj nekünk valami. Mit jelent az, hogy gyászolunk valakit. Mert Jézus ezeken átment. A kereszten milyen testi szenvedéseket élt át, milyen lelki gyötrelmeken ment át Jézus. Milyen igazságtalanságok érték. Minket mi nem tudunk Jézusnak újat mondani. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy mivel ő átment azokon a dolgokon, amiken mi is átmegyünk, ezért meg tud bennünket érteni. Ezért szabad nekünk hozzá fordulni. Ezért szabad neki kijönteni a szívünket, hogy most gyászolunk, most örömünk van, most kéréseink vannak, most ez van, most az van, elmondhatjuk neki közvetlenül, és majd ő odatárja az atya elé. Ez is egy csodálatos dolog, testvérek, hogy Jézus nem csak, hogy így mondjam, velünk van kapcsolatban, hanem az atyával is közvetlen kapcsolatban van. Értitek? És ő tudja, hogy az atyának mi kedves. Amikor mi neki elmondjuk a dolgainkat, akkor ő meghallgat és megért minket, és az imádságainkat, vagy kéréseinket, vagy bármit tovább tárja az atyának, de úgy, hogy lehántja ezekről a kérdésekről azt a sok minden gonoszságot, vagy hibát, vagy valami, ami rajta van, és tökéletesen tárja oda Isten elé. Én itt imádkozhatok, testvérek, a szószékről, akármilyen ékes szavakkal, azok nem tökéletesek az Istennek. Azokat Jézus meghallja, megtisztítja, és úgy tárja az atya elé. A ti imádságaitok, amit otthon mondtok, az se tökéletes. Ha az úgy jutna az atya fülébe, rögtön meg se hallaná őket. De Jézus az, aki a mi imádságainkat megtisztítja, kedvessé teszi az atya előtt, és ezért eléri, hogy meghallgatást nyerjünk. Ezért mondta Jézus, hogy amikor imádkoztok, az én levemben kérjetek az atyától. Vagy egyenesen nekem mondjátok, vagy tehát Jézushoz is szabad beszélnünk, imádkoznunk hozzá, vagy oda tesszük az imádságaink végre, hogy Jézus nevében mondjuk. Vagyis ő az, aki vigye ezt az imádságot eléd, atyánk. És ő benne reménykedünk, hogy ő érte meghallgatsz minket, mert őt mindig meghallgatja az atya, értitek? Jézus azt mondta az imádságában az atyának, én tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem. Jézus soha nem utasítja el az atya. Ha a mi imádságainkat Jézusnak mondjuk, vagy Jézus által mondjuk az atyának, az atya ő általa mindig meghallgat. Valamilyen formában mindig meghallgat minket. Tehát egyszerűen testvérek, ez egy óriási nagy téma, nem akarom ezt tovább űzni, fűzni itt előttetek, csak értsük meg, hogy Jézus az, hogy ott van az Atya Istennek a jobbján, ebbe a mérhetetlen dicsőségébe, és mi megszólíthatjuk őt, és általa elérhetjük az Atya Istent. Ez egy óriási nagy kiváltság. Ez egy óriási, nem is tudjuk fölfogni, hogy mekkora kiváltság. De bátran szóljatok Jézushoz. Egyszer odajött hozzám egy temetés után valaki, és mondta nekem, tiszteletes úr maga, jó hallottam, hogy Jézushoz imádkozott? Hát mondom, jó tetszett hallani, valami problémája van ezzel? Hát azt mondja, hogy Jézushoz nem lehet imádkozni. Mondom, maga micsoda? Azt mondja, ő katolikus. Hát mondom, akkor maga Máriához imádkozik. Hát igen, mert hát Mária által lehet Jézushoz. Ezt mondom, onnan szedte a Bibliából. Hát lehet Jézushoz imádkoznunk. Hát lehet Jézushoz közvetlenül. Lehet Jézus, nagy szemekkel nézett rám. Lehet Jézushoz imádkozni? Hát mondom, sőt, csak Jézushoz lehet imádkozni. Máriához nem lehet imádkozni. A Biblia megtiltja nekünk, hogy emberekhez szóljunk, akik már meghaltak. Mária egy ember volt, akármilyen csodálatos ember volt. Meghalt, ő egy halott. És a Biblia megtiltja nekünk, hogy halottakhoz szóljunk, akár Szent Kristófhoz, vagy nem tudom én kihez. Ezek halott emberek, akármilyen nagyszerű hősök, vagy vértanúk, vagy nem tudom mik voltak. El se ér hozzájuk a szavunk, testvérek, a Biblia szerint. Hát el se éri őt a mi szavunk, azon túl, hogy Isten megtiltotta, hogy szóljunk hozzájuk. De ha szólunk, akkor se tudják hallani, ők a halottak birodalmában vannak. Az egy megint egy másik területe a teremtett világnak. Nekünk nem ezekhez kell imádkozni. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni, nem máshova. Szerencsétlen emberek, akik másokhoz imádkoznak, testvérek. Ezek a félrevezetett emberek, hazugok által félrevezetett emberek. A hívő ember, a Bibliában mindig ezt látjuk, Jézushoz imádkoztak, az új szövetségbe. Jézust magasztalták, Jézust dicsőítették, Jézustól kértek, vagy az atyától kértek, de Jézus által. Hát mi szabadok vagyunk, testvérek, örüljünk ennek. A másik dolog, amit Jézus csinál a mennyek országába, illetve az Atya Isten jobbján, hogy uralkodik, testvérek. Ez egy megdöbbentő a dicsősége Jézusnak, hogy uralkodik először is az egész mindenség fölött. Azt mondja, hogy ő mindeneket vetett az ő lábai alá. Mindeneket. Érted? Nem is tudjuk fölfogni, hogy mi az a mindenek. De mindenek az ő lábai alatt vannak. Vagyis ő az egész mindenség fölött áll. Most persze erre azt mondjuk, vagy azt mondják némelyek, hogy hát ez nem nagyon látszik a világon, hogy Jézus lenne az ura, Jézus lenne a királya. Azért más minden, más dolgok történnének, vagy máshogy néz neki a világ, hogy valóban Jézus lenne az ura. Hát annyi sok gonoszság van, meg annyi sokszor a gonosz győz a jó fölött, a jó elbukik. Annyi szenvedés, annyi halál, annyi igazságtalanság. Hát ezen uralkodik Jézus? Hát igen, testvérek, ezen uralkodik Jézus. És az a döbbenetes, hogy az ellenségén is uralkodik Jézus. És végül is, testvérek, ez az egész világ csak arra megy, amerre ő akarja. Akárhogy is köpködnek Jézusra vagy Istenre az emberek, akárhogy is gyűlölik, káromolják, nem törődnek vele, utálják, a világ így is csak arra megy, amerre Jézus akarja. Megyünk szépen az utolsó ítélet felé. Megyünk afelé, hogy visszajön Jézus majd. Meglátjuk őt az ég felhőivel. Azt mondták az angyalok, hogy láttátok elmenni, úgy látjátok majd feltűnni. Egyszer csak kilép az Isten dicsőségéből újra, és láthatóvá teszi magát, ami Jézusunk, aki valóságos, dicsőséges emberi természettel is bír. Egyszer meglátjuk megint. Arra tartunk. Nem esünk kétségbe, hogy a világban mi van, vagy mi nincs. Sok minden van. Egy országnak lehet akármilyen jó kormánya, azért az országban van egy csomó ember, aki utálja, vagy köpködi, vagy nem elégedett vele, vagy valami. Ebben a világban ez így van, testvérek. Majd egyszer megváltoznak ezek a dolgok. Mi azért oda megyünk a Bibliához, ahol azt olvassuk, hogy Jézus kezébe tartja a dolgokat. Akkor is bármi történik körülöttünk. Nem ezekről olvassuk le, hogy Jézus a világ ura, mi történik Irakban, meg mi történik nem tudom hol, hanem a Bibliából olvassuk ki, hogy Jézus a világnak az ura, és így hisszük az ige alapján. De Jézus az egyháznak is az ura, értitek? Nagyon az egyháznak is az ura. Azt mondja az Efézusi levél, őt tette Isten mindenek fölött az anyaszent egyház fejévé, amely teljessége ő neki, ki mindent betölt mindenekkel. Ő az egyháznak az ura, testvérek. Megint nem akarok itt nagyon éles lenni, de az egyháznak van ura. És ez az ura vagy feje, az Jézus, az egyháznak a feje. És ez a feje az egyháznak nincs messze az egyháztól, hanem vele van az ő népével, vele van az ő benne hívő emberekkel. Nekünk nincs szükségünk arra, hogy Jézust is valaki nekünk pótolja. Nincs szükségünk földi pápára, aki azt mondja magáról, vagy akiről azt hirdetik, hogy ő az, a Krisztusnak a földi helytartója. Jézus nem bízott meg senkit azzal, hogy az ő egyházának az élén álljon, mint az ő földi helytartója. Sehol a Bibliában ilyet nem olvasunk. Jézus maga az ő egyházának az ura, és nem bízta ezt másra itt a földön. Itt a földön élő egyházának, meg az örökké valóságban élő egyházának is ő a feje. Ő irányítja a Biblia által, az ő igéje által, és az ő lelke által az egyházat. Értitek? Nem bízta ezt a pozíciót egyféle Pontifex Maximusra, aki legalábbis így nevezik a pápát, ugye meg magát is így nevezi, legfőbb hídépítő, vagyis legfőbb összekötő Isten és az egyház között. Hát ez micsoda bibliátlan hazudozás, testvérek? Ez egy igellenes hazugság. Jézus nem bízta rá az egyháza vezetését egy... Nem is mondom. Senkire nem bízta rá. Az egyháznak egyedül Jézus az ura, testvérek. Az ő igéje és az ő lelke által kormányozza is az egyházát. Nem én vagyok az egyház ura, Újszegeden se. És nem a presbiter testvérek az ura, hanem Jézus az ura. Az igéje által, és nekem és a presbitereknek meg kell hajolni, hogy mit mond ő az igében. Jó esetben a presbiterek arra kell, hogy revolverezzék a lelkészeiket. Itt is ez van, hogy tiszteletes úr, csak azt, ami itt van. Csak azt, mert mi Jézust akarjuk, mert ő az egyháznak a feje. Mindegy, hogy maga mit gondol. Hogy maga szerint volt-e feltámadás, vagy nem volt, vagy hogy volt a mennybe menetel, vagy hogy nem volt. Nem az érdekel minket. Mi van az igébe? Ő az egyháznak a feje. Ő a mi fejünk is, mint az ő híveinek. Hát kihez fordultok ti, hogyha bármi örömötök van, vagy gondotok van, vagy hálátok van? Nem hozzám kell jönni. Nem egy másik emberhöz kell szaladgálni, hanem rögtön mehetünk az egyház fejéhez, aki a mi fejünk is, ő a Krisztus, a mi fejünk, keresztjének énekeljünk. Megyünk hozzá, és elmondjuk neki. És ő majd elirányítgat minket, hogy mit csináljunk ebbe a helyzetbe, abba a helyzetbe, hova menjünk, mit ne csináljunk, mit csináljunk, hogy legyen, mint legyen. Majd ő az igéje és a lelke által elirányít minket, testvérek. Hát ő a mi fejünk. Nekünk nincs szükségünk mindenféle emberekre, akik ottan magukat oda tornázzák valahogy Isten és az emberek közé. Jézus van ott az Isten és az emberek között, és hozzá folyamodunk. Azt mondja Jézusunk, testvérek, nagyon csodálatos ez, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok velük. Az Úr Jézus a maga dicsőséges testében ül az Atya Istennek a jobbján, de az ő istensége szerint mindenhol ott van. Itt is itt van. Az ő lelke által, az ő igény által itt van köztünk. Itt van Isten köztünk. Gyertek őt imádni. Jelen van, testvérek, az Úr. Nem látjuk őt. Azt mondja Péter apostol, őt noha nem látjátok, szeretitek. Most sem látjátok, de hisztek benne, és kimondhatatlan dicsült örömmel örvendeztek. Ez a hívő élet, testvérek. Jézus az egyháznak a feje, és az egyház tagjainak is a feje. Ő uralkodik fölöttünk, és minden fölött uralkodik. A harmadik dolog, amit még róla el kell mondanom, testvérek, hogy ő próféta. Na most nem szorít már az idő minket. Jézusnak ez a harmadik tiszte, hogy ő az ő lelke és igéje által szól a népéhez. Ugye a próféták ezek az emberek voltak, akik szóltak, Isten üzenetét szólták az ő népüknek. Jézus próféta, aki szólja, a legfőbb próféta, aki ma is szól, testvérek, szól. Szól hozzánk az ő igéje és lelke által. Nem hangokat hallunk a nem tudom honnan, meg nem a mélyünkből törnek föl az ő szavai, hanem a Bibliában vannak előttünk. Innen szól hozzánk, és igazít el minket. Innen int minket. Innen vigasztal minket, innen bátorít minket, innen érezteti meg velünk, hogy törődik velünk, hogy jelen van. Hát mindenkinek van ilyen tapasztalata, hogy valamit mondott nekem az Úr, valamit tanított nekem ma az Úr itt a templomba, vagy az otthoni igeolvasásomba, mert szól hozzánk. És nem tudja, nem a hangokat hallunk, hanem az ígéből valami úgy felragyog előttünk. Hát ezt mondta ma nekem Jézus, de jó, Uram, légy áldott, hogy hallottam a hangodat, így az ígén által. És az eszünkbe jut a hétköznapi életünk forgatagába, hogy mit is kaptunk ma a templomba. Eszünkbe jut, de jó Uram, és válaszolunk imádságba arra az ígére, amit kaptunk. Szól hozzánk az Úr, és mi is szólhatunk hozzá, és tudjuk, hogy eljut hozzá a szavunk. Hát egy csodálatos dolog ez, testvérek, és itt már csak utalni fogok tudni címszavakba a harmadik pontnak az üzenetére, hogy mit vár tőlünk most ez a megdicsült Jézus. Hát most látjuk, hogy ő hol van. Látjuk, hogy mit csinál. Mennyire aktív. Mit vár tőlünk? Hát előtte való meghódolást. Ez, hogy hódoljunk előtte, testvérek. Imádjuk őt. Itt a térben és időben, a mi időnkben mi imádjuk Jézust. Aztán várja tőlünk az engedelmességet. Ha mond valamit, akkor kövessük. Mária mondta ugye ott a drága kánai mennyegző szolgálóknak, hogy ha valamit mond nektek, megtegyétek. Hát ezt mondja nekünk Mária most a Biblia által is, hogy ha valamit mond nekünk Jézus, igyekezzünk átütetni a gyakorlatba. Elfogadni hittel, aztán úgy beszélni, úgy cselekedni, hogy ő mondja nekünk, vagyis szent életet igyekezzünk élni. Méltón hozzá, aki a világ ura. Várja tőlünk, testvérek, az Úr Jézus azt, hogy az ő evangéliumát hirdessük. Amikor Jézus elment a földről, akkor azt mondta a tanítványnak, most nem fogtok engem látni egy ideig, de most ne is ezzel törődjetek, majd egyszer megláttok, de addig van dolgotok. Az, hogy menjetek el a föld kerekségére, és beszéljetek az én dicsőségemről az embereknek. Az, hogy én meghaltam értük, kegyelmet szereztem nektek, és üdvösségeteket biztosítottam, mondjátok el az embereknek, és hívjátok őket, hogy higgyenek én bennem. És az Úr Jézus megerősítette erre az embereket, hogy tudjanak róla bizonyságot tenni. Ma is ez a dolgunk, nekem is ez a dolgom, ezért vagyok ideállítva. Nektek is az a dolgotok. Tegyünk tanúságot Krisztusról. És van még egy dolgunk, de ez már a jövendő vasárnapra mutat. Várjuk vissza Jézust. Várjuk vissza Jézust. Ebbe a várakozásba kell élnünk, hogy ő vissza fog térni. Aki elment, ugyanazt fog még egyszer megjelenni a maga dicsőségébe. Eljön és magához vesz minket. Ezt mondta Jézus a tanítványainak. Ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket. Ha itt, mi a tanítványai vagyunk, várjuk vissza Jézus. Adventi emberek vagyunk, akik Jézust szüntelenül várjuk, nem csak adventbe, hanem mindig várjuk Jézust. Hát van nekünk dolgunk itt a földön, imádjuk őt, igyekezzünk engedelmeskedni neki, igyekezzünk az ő szavairól tanúságot tenni, és igyekezzünk arra, hogy várakozzunk őre rá. Jövel, Uram Jézus! Jövel, Uram Jézus! Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk most is imádattal, hódolattal a szívünkbe. Megvalljuk, hogy nem is tudjuk fölfogni a te dicsőségedet. Nem tudjuk fölfogni, hogy mit jelent neked az Atya jobbján ülni. De azt tudjuk, hogy ez azt a kötelességet rója reánk, hogy meghaltsuk előtted térdünket, fejünket, szívünket, életünket, és imádattal boruljunk eléd. Valljuk, hogy nincs más ura ennek a mindenségnek, csak te, akinek kezébe adatott minden hatalom menjen és földön. És köszönjük te néked, hogy te nem csak ura vagy ennek a mindenségnek, hanem a te teremtményeidnek, a különösképpen is a te híveidnek a képviselője vagy az Atyaisten jobbján. Köszönjük néked, hogy te vagy a képviselőnk, aki itt jártál ezen a földön, aki kifejezted azt, hogy mennyire szeretsz minket, nem csak, hogy átmentél azokon a nyomorúságokon, amik minket érnek, hanem még ráadásul meg is haltál érettünk, üdvösségünkért odaadtad az életedet, kifejezve irántunk való mélységes szeretetedet. Köszönjük, hogy te állsz ott az Atyaisten jobbján érettünk, és hogy hozzád jöhetünk, hozzád fordulhatunk. Köszönjük néked, hogy oda önthetjük eléd a szívünket. Most is arra kérünk, hogy tarts meg minket a jövő héten. Hordozzál minket, vezéreljél bennünket a te útaidon. Eléd hozzuk a betegeket, a kórházakban lévő testvéreinket, hogy légy velük, gyógyítgassad őket, erősítgessed őket. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, különösképpen is azért az asszonyért, aki élete párjára emlékezik a napokban, akit 6 éve szólítottál el mellőle. Köszönjük neked, Urunk, hogy kérhetjük a te vigasztalásodat őnék is, és mindazoknak, akik gyászban vannak. Köszönjük néked, hogy akiknek nagy terheik vannak, azokat is eléd hozhatjuk. Köszönjük, hogy kijönthetjük előtted a szívünket, és áldunk azért, mert arra biztattál, hogy te oda tárod az Atya elé, az Isten elé a mi kéréseinket. És hisszük, hogy te megtisztítva tárod oda a mi nyomorult emberi szavainkat. Légy áldott, hogy általad meghallgattatást nyerünk minden időben. Köszönjük néked, hogy így esedezhetünk hozzád a mi közben járónkhoz. És áldunk azért, mert te vagy a mi prófétánk, aki hirdeted nékünk újra meg újra az ígét. Te vagy az, aki megállsz a szószéken, aki megállsz az otthoni csöndben a Bibliához, amikor oda térünk. Te vagy az, aki szólsz hozzánk, lelked által megeleveníted előttünk a te szavaidat, ígéidet, élővé, hatóvá teszed azokat, hogy bejusson a szívünkbe, lelkünkbe, hogy átalakítson, átformáljon minket. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy te élő Urunk vagy, és hisszük azt, hogy egyszer meglátunk majd téged, dicsőséges emberségedet és istenségedet. Köszönjük, hogy egyszer majd ott áll előtted az egész mindenség. Van, aki örömmel hódol előtted, van, aki pedig rettegve és összeszorult szívvel. Köszönjük néked, hogy mi azok között lehetünk, és hadd legyünk mindjárt azok között, akik örömmel hódolnak majd te neked. Segíts, hogy a te várakozásod föléledjen a szívünkbe, a te várásod eleven legyen az életünkbe. Hisszük, hogy nem kell örökre itt lennünk, hanem egyszer majd megjössz, és magadhoz veszed a te népedet. Köszönjük néked, hogy meghallgatod most imádságunkat. Légy áldott érte, Jézus Krisztusunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen.